Folytatjuk a Krízisek és Pofonok podcastot. A Rádió Café 98-on beszélgetek dr. Németh Erzsébet élelmiszeripari mérnökkel, biotechnológussal. Zsókával ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ugyan az összkép talán egy picit sötét, vagy nem jók a kilátások annak, abban a tekintetben, hogy el tudjuk-e látni magunkat, az emberiséget kellő mennyiségű élelmiszerrel, de itt a blokk vége felé arra utaltál, hogy alternatív helyettesítőkkel van értelme kísérletezni és ezen gondolkodni, így jutottunk el a fehérje helyettesítő, vagy alternatív fehérjékig, hogy pontosabban fogalmazzak, és szerintem itt kéne beszélni erről a plant-based, meg húsnak ható húsok, vagy nem húsok kérdésköréről. Mit kell erről tudnunk?
Mondatod elejére visszatér, hogy az élelmiszeripar, én azt szoktam mondani, hogy hát az emberiség túlélésének egyfajta záloga kell, hogy legyen. És én ebben tényleg mélyen hiszek, és talán ezen dolgozom most már lassan 20 év, hogy tényleg ez valahogy így olyan irányba menjen, tehát én egy ugye pici egyfecske nem csinál nyarat ugyan, de én ezt igyekszem képviselni mindig is. És azt gondolom, hogy a táplálkozás tudományi vonatkozások egy élelmiszeripari gyártás során egyre inkább előtérbe kell, hogy kerüljenek. Ezek folyamatosan kerülnek is elő, tehát ezt korábban talán említettem, hogy ha visszagondolunk egy 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőttre, akkor ezek még nem voltak így fontosak. Fogyasztottunk, amink volt, ettünk, ami esetleg jól esett, de nem voltak ezek a megfontolások benne.
De van egy olyan, bocs, hogy belekutyogok, de hogy ugye volt olyan megfontolás, vagy hogy mondjam, tehát a répa még répa volt jellegű, hogy megint ezt a picit ilyen régbe visszarévedő hamis nosztalgiát hozzam, tehát nem is merülhetett föl, hogy mondjuk a zöldség az, ami egy nap után ugye összefonnyadt, hogy ilyeneket mondjak, hanem hogy az volt, hogy igen, ettük, amik voltak, azért egyikünk se az a korosztály, aki így a háború után kapargálta össze a betévőt, de hát nem is volt ennyi rizikó talán tulajdonképpen.
Ez is igaz, azonban azt a répát, amit megettünk, azon nem gondoltunk bele, hogy az most azért tesszük, mert karotinoidok vannak benne. Most csak azért mondom, azért ettük a répát, mert ugye nem jutott például minden nap hús az asztalunkra. Tehát ez a másik oldal, hogy ott az egészségességnek egy záloga volt az, hogy igazából nem volt annyi erőforrás. A répát azt magunknak kellett megtermelni a kertbe, tehát az a kemény munkával járt, hogy mi enni tudjunk. Ha nem tudom én a kaszálóba kijáró nagyszüleink vagy dédszüleink, azok előtte szalonnát ettek, de ugye nem voltak problémás, nem volt probléma, hiszen kiment utána kaszálni egész nap a tűző napra, tehát kvázi le is dolgozta azt, tehát az egészséges megfontolás, ami most ugye egyre inkább probléma. Mert a 2000-es évek után azt lehet látni, hogy az elhízás az betegségé nyilvánította a WHO. Előtte ez nem volt, ez nem azt mondom, hogy nem voltak elhízott emberek, de nem volt kifejezetten népbetegség. Most már az, tehát ezek a megfontolások egyre inkább ugye bizonyságot nyer a tudomány által is, ami ugye halad előre, és folyamatosan egyre több mindent tudunk erről a területről, hogy nagyon sok problémánk, ami eddig nem tudtuk, hogy mi lehet az oka, az valószínűleg az étkezésünkből, vagy étkezésünk,
meg az életformánk. Hát az életformánk is, mert a sport, meg a mozgás, az mindenképpen ide tartozik. Mi a húsmentességről kanyarodtunk.
A húsmentesség, igen, tehát ezt picit érintettem az előbb, hogy nem volt alapvetően ugye hús, viszont a hús az beleívodott az emberiség történetében, összefüggésbe került azzal, hogy a jólét. Tehát a hús az ehette, az evett. Igaz, hogy közfényesek voltak a gazdagok, de, vagy hát ezt tudjuk ugye a régi iratokból, de ettől függetlenül
a bőség.
Ők ehettek, igen. Az volt a bőségnek a szimbóluma. A szegények pedig ugye a növényi táplálékokat ették, és igen, hát akkor még ugye más betegségben haltak meg viszonylag korán, de nem voltak ezek a nagyon összefüggő megfontolások. Most azt látjuk, ugye ez a plant-based dolog egy kicsit mondanám, hogy visszatérünk az alapokhoz, vagy visszatérünk egyfajta magunkat visszafogó étrendhez, hiszen nem pazaroljuk el akár a hús, a fehérje forrásainkat, a hústermékeinket olyan szintig, hogy ugye ennek a megtermelése iszonyú teheret ró ugye a földünkre, tehát úgy kellene vele bánni, hogy értékként, tehát hogy annyit tegyünk belőle, amire épp szükségünk van. És ez a fajta megfontolás, hogy a szervezetünknek mire van szüksége, ez az utóbbi időben nagyon, vagyis az utóbbi, megint visszatérek 100 évben nem volt objektivizálva, tehát nem lehetett tudni pontosan, nem történtek meg azok a, akár most mondanám, klinikai vizsgálatok, mert honnan tudjuk, hogy egy embernek mi a jó, akkor ha megnézzük, hogy annak az embernek tényleg jó-e az, amit megeszik. Voltak ugyan kutatások laboratóriumban, meg még akár mondanám, hogy korábban állatkísérletekből is adódtak dolgok, de azt látjuk a kutatások során, hogy ha nem próbáljuk meg, nem nézzük meg, hogy nagy tömegen átvitt értelemben kipróbálva, hogyan hat egy bizonyos hatóanyag, vagy egy új élelmiszer, vagy egy új fehérje, vagy egy új növény, akkor nem fogjuk tudni, hogy ez igazán hova kerül a szervezetbe, felszívódik, nem szívódik.
Egy gyors gondolatkísérlet csak innen jutott eszembe, és azt lehet, hogy másról nem fog. Tehát, hogyha végigvisszük ezt a gondolatsort, hogy tudjuk, hogy mi kell egy emberi szervezetnek, legyen, mert most már tudunk nagyon személyre szabottak lenni, meg gén alapon, DNS alapon gondolkodni, tehát mindenkinek egy picit más kell, de hát a gondolatkísérlet végén azért a táplálkozás el tud menni egy jó kapszulába vagy tablettába, tudom, hogy ez abszolút sci-fi, de hát hogyha abban a gondolkozásból indulunk ki, hogy én nekem ennyi gram fehérje kell, ennyi gram vitamin, ennyi gram nem tudom mi, akkor az étkezésnek az élménye, vagy a gasztronómia, az hát az léket kap. Tudom, hogy sci-fi, csak hogy a gondolatkísérlet véget tulajdonképpen ide is vezethet.
Vezethet, tehát sok kimenetele van a jövőnek mindig.
És minden gondolatkísérletnek.
Én azt gondolom, hogy nem fog ide vezetni, és akkor itt vennék elő olyan dolgokat, például a funkcionális élelmiszereket, ami mindig vita van, hogy ez igazából mit jelent az, hogy funkcionális élelmiszer. Én ezt röviden úgy szoktam megfogalmazni, hogy az az élelmiszer, ami bizonyítékot nyer, ez lehet egy alma, de annak bizonyítéka van, tehát tudományos bizonyítékokkal alátámasztva vannak jótékony hatása, és meg van határozó, hogy ez mi az a jótékony hatás. Attól lehet, hogy ez egy alma.
Tehát a jótékony az fontos hozzá?
Az fontos, hogy a szervezetünket valamilyen szinten valahogyan támogassa.
Tehát az, hogy tegnap én ittam két pohár jó meszkált, és bódító hatással volt, azt akkor nem soroljuk ide.
Hát a jótékony hatást ezt komplexen kell nézni, természetesen valószínűleg marad még az, ami az emberiség jó érzéséhez is hozzájárul. Ezért mondtam azt, hogy valószínűleg nem kapszulákba fogunk érkezni.
Ez válasz a gasztronómiát érintő.
A jó érzés az is szükséges, tehát az, hogy azt jól megegyük. Viszont ha most beszélünk egy olyan sajtról, ami most mondok valamit, ami tejipari hulladékból készül, és mondjuk lehet, hogy finom krémsajt, bármi hasonló, de igazából ért tékes tartalma alig van, vagy beszélünk például egy olyan sajtról, ami ugye egyfajta megtervezett, adalékolt, megfelelő arányban tartalmaz a kalcium, D-vitamin, felszívódás segítő elemeket is ugye a rendszerbe, attól az még egy sajt, és ugyanúgy gasztronómiában fel lehet használni, csak a megfelelő módon, a megfelelő tudásra lett megtervezve. Tehát azt kell mondjam, hogy tudást be kell vinni az élelmiszeriparba egyre jobban, ugyanúgy, mint az automatizálást, azt is tudással lehet bevinni, mert azok a szakértők, akik ez értenek, azok még nincsenek bent a rendszerbe. Tehát pontosabban szép lassan szivárognak befele, de nagyon lassan.
Muszáj rákérdeznem a térfogat növelőre, mert ezt mi a Besenyő Pista bácsi óta nagyon szeretjük és találgatjuk, amikor egy nagyon pici süti teszik a Besenyő Pista bácsi, és mondja, hogy rá volt írva egy térfogat növelő, hát nagyon kicsi volt eleve. Mi az a térfogat növelő?
A térfogat növelő az egy
ha már funkcionális dologról beszélünk.
Igen, de a térfogat az nem az emberi szervezetnek kell. A térfogat növelő az élelmiszeripar egy szakkifejezés, ez egy olyan adalékanyag, ami a térfogatát növeli annak az élelmiszernek, amit éppen gyártunk. Mondok egy példát erre, ugye azok a fagylaltok, amik ugye nem természetes, mondjuk így gyümölcsökből, vagy gyümölcspépekből készülnek, vagy ha, tehát ilyen
fagylaltporokból,
poralapú, annak van egy ilyen habosító rendszere, tehát a térfogat növelés, ez például a háztartásban a tejszínhabverés, ami a térfogat növelőben az esetben a mechanikus, ugye, robotgép és a levegő, tehát...
Akkor nincs olyan messze Besenyő Pista bácsi ezzel a dologgal.
Igen, hát különböző ilyen habos krémekben használnak ilyeneket, tészta állagnak a javításában, hogy egy picit ilyen ruganyosabb, levegősebb
legyen. Hát ez a nitrogénnel dúsított ilyen krém habok tulajdonképpen, ilyenekre gondolunk.
Igen. Egyébként ezt lehet pro-kontra, ugyanúgy te mondod, manipulatíve használni, hogy soknak látszon a dobozba a rendszer, és lehet arra is használni, hogy könnyebbé tegyük magát az állagot, mert úgy szeretjük. Tehát, hogy
hát az egyik a reklám, a másik a fogyasztóvédelem akkor.
Igen, tehát hogy ezt minden ilyen lehetőségnek megvan az az esély, rosszul használjuk, mint minden technológiának a világban, hogy attól függ, mire használjuk.
Ez abszolút így van, és teljesen valid. Visszatérnék erre, amit az előbb dobtál fel, hogy ugye sajtnak hívott, vagy nem sajtnak hívott, de sajtként használt termék. Ugye elég sok alapvetően fogyasztóvédelmi vita van arról, hogy minek lehet nevezni egy bizonyos élelmiszert, ilyenkor születnek a pizzafeltét, meg szendvicskrém, meg ilyesmi elnevezések, ami elnevezésként, meg akár csomagolásként manipuláció, hogy visszatérjünk ide, viszont élelmiszer könyvileg pedig egy nagyon komoly fogyasztóvédelmi eljárás, hogy ezt a beszélgetésünk legelején megemlített bizalmi kérdést hát valamennyire sikerüljön körülbástyázni.
Ez egy forrongó terület, tehát rá erről szerintem egy külön akár műsort is lehetne
indítani. Szegény Túró Rudira gondolsz.
Biztos vagyok benne. Hát nem is csak feltétlenül erre, tehát pont azért a növényi termékek megjelenése óta ez egy forrongó terület, mert az is egy probléma, hogy ugye időnként ezeket a termékeket, ami ugye friss föl, meg hogy hogyan lehet nevezni,
bizony.
Ugye tudjuk ezeket, hogy nem feltétlenül az a
krém föl,
vagy ezek a nagyon frappáns alternatív nevezéktanok. Ezzel egyébként szerintem nincsen semmi baj, tehát azt kell tudni azért, hogy minden élelmiszer, ami megjelenik a boltokban, az ehető is biztonságos. Tehát ezt alapvetően szeretném leszögezni, hogy azzal biztonsági szempontból rosszat nem fogunk tenni. Lehet, hogy jót sem, már hogy úgy jót sem, hogy nem plusz hozzáadott értéket tartalmaz, de biztonságos és ehető. Tehát ez biztos. Valahol a fogyasztó is, vagy a fogyasztó felelőssége is az, hogy tudja, hogyha ezt nem tejfölnek nevezzük, hanem friss fölnek, akkor ő tisztában legyen azzal, hogy meg is tudja különböztetni, mert értem, hogy rá van az élelmiszeripar, hát kényszerítve, ami teljesen jogosan, hogy ne nevezze annak, hogyha nem az. Ez tényleg így van, azonban most megint bejött ebbe a nagyon forrongó rendszerbe ez a növényi utánzat termékek, ami ugye a tej alternatíváknak, a növényi italok, a hús alternatíváknak, ugye a növényekből készült hús, vagy hús utánzat pogácsák, mert már én is óvatosan fogalmazok, hogy ezt minek nevezzük, mondanám, hogy sokáig lázadás ment, hogy a hamburger pogácsának, vagy növényi hamburger pogácsának meg hasonlónak próbálták ugye a cégek nevezni a termékeiket. Ebben nincs egyetértés még. Tehát a tudósok és a szakemberek is vannak ellentáborok, meg mellettáborok, hogy igenis miért ne lehetne, hogy ez most manipulációja ráírni, hogy azt a szót egyáltalán, hogy hamburger, vagy sonka alternatíva, tehát hogy szerepelhet-e rajta a szó, vagy nem.
Hát nyilván itt vannak a többiek, akik nem akarják, hogy összekeverjék azzal a saját sonkájukkal, amiben hús van.
Igen, tehát itt óriási hát energiák és konfliktusok feszülnek össze. Ebből a szempontból én is csak a saját véleményem tudom elmondani. Én azt gondolom, hogy a világon annyi frappáns elnevezés van, és nagyon-nagyon sokan egyébként vannak nagyon jó startupok, akik van például egy olyan növényi utánzat termékcsalád, amik mindig úgy nevezi el magát, hogy nut milk, tehát, hogy nem tej, vagy not meat, és nem hús. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon frappáns, és egyébként a fiatalok által nagyon felkapott nomenklatúrák, tehát én azt gondolom, hogy amíg van fantázia, addig ez valahogy meg fog oldódni ez a kérdés, és nem, tényleg nem feltétlenül kell a sonka utánzatnak hívni.
Hát ugye minél többféle elnevezés van, valószínűleg annál konfúzabb a fogyasztó szempontjából a dolog, hogy mit vegyen. Én nekem, ami eszembe jut, az egy konyha technológiai főzés megfontolás, hogy ugyanúgy viselkedik-e az, amit én megvásárolok, mert ha tejföllel ismerek egy receptet, most tényleg visszamentem a konyhába egy nagyon egyszerű példáért, és azzal kell behabarni a levest, akkor tudom, hogy egy tejföltől mit várhatok el. Vagy ráolva, de úgy a sajt a pizzára, ugye ez szokott még egy ilyen nagy izgalom lenni, hogyha helyettesítőt veszek, akkor nem úgy fog viselkedni. Még egy eszembe jut, aztán ez a tej nagyon máshova viszi a dolgot, de ha már a nagymamát többször, vagy nagymamákat többször említettük, a nagymamám receptjeiben mindig benne, hogy egy pohár tejföl, az egy mértékegység volt. Hát nem egy 35-re gondoltak, meg amikor pudingot próbálnak enni a reklámban, mint két teáskanállal lehetőleg azért lehessen enni belőle, mert különben nincs mit mutatni. Tehát, hogy elnevezés is, de az, hogy mit várhat el a fogyasztó, ha megszokta azt, hogy ezzel így szokott főzni, vagy ebből ennyi van.
Hát tény az, hogy ezek nagy részt máshogy viselkednek ezek a termékek, igyekeznek sok esetben olyanná tenni, vagy hasonló hát úgy szoktam mondani, technofunkcionális tulajdonság, tehát olyan funkcionális tulajdonságot adni nekik, ami utánozza egy picit azt.
Hát ennél manipulatívabb dolog, ennél maradjunk. Köszönöm. Technofunkcionális. Aha, nagyon tetszik.
Tehát igen, tehát hogy konyhában ugyanúgy viselkedjen kvázi az az adott élelmiszer, nem fog egy az egybe úgy viselkedni, tehát illedelmesen. Ne is várjuk tőle. Így van, ne várjuk ezt el tőle. Hasonlóan lehet, tehát azért ráírják, hogy ezekre a növényi sajtutánzatokra is, ugye, hogy melyik az, amik alkalmas mondjuk olvadni pizzára.
Igen, ezt a tulajdonságokat felszokták tüntetni?
Szokták azért, uh-huh. Tehát a leírást azért mindig kell, én azt szoktam mondani, hogy nagyon utálják az emberek, hogy olvasni kell a címkét, meg igen, tehát ez nekem egy ilyen heppem, hogy
és aztán hát oda van írva.
Oda van, de sok minden van leírva. Uh-huh. Értelmezni kell tudni a fogyasztónak valamilyen szintig, és nem kell neki élelmiszermérnöknek lenni, mindig azt akarom, hogy nem lehetek én minden is, nem érthetek mindenhez. De ez egy kicsit pont olyan, hogy bizonyos szabályokat egy szerződéskötésnél, vagy ha elmegyünk munkavállalónak is, meg kell, hogy tudjuk érteni, hogy tulajdonképpen mik a feltételei annak, hogy lemegyünk munkavállalónak. Tehát a jogi nyelvet is valamilyen szintig kell tudni, hogy mi vonatkozik rám szabálynak, mert egyébként a szabály nem ismerete az nem mentesít, ugye a következményektől. Itt is azt kell mondjam, hogy a nem ismerete annak, hogy mit olvasunk el a címkén, az nem mentesít attól, hogy mi lesz a hatása ránk.
Oké, ugye azt ráírják, hogy tálalási illusztráció. Tehát, hogy az van, hogy nem pontosan fogalmaztam, de valami ilyesmi van rajta.
Javaslat, járási javaslat szokott rajta.
Tálalási javaslat, vagy kép csak illusztráció, valóban így van. Akkor az van, hogy oké, nem kell azt képzelnem, hogy a sajthoz van egy fatálca is diórászorva, tehát hogy oké, ennyire nem kell hülyének lenni. De hogy hogyan viselkedik, az fontos. Nekem ez nekem nem volt meg ez a tudás, amit most mondtál, hogy ki lehet bogarászni, hogy mire számít csak.
Úgy nem fogod megtalálni, hogy most a sajt utánzatról beszélünk, hogy ez nem fog annyira olvadni, mint egy mozzarella, tehát ezt nem fogják így a szádba rágni. Azért valamilyen szintig tapasztalás is kell. Tehát a növényi termékeknél is, amikor a tejfölt először megvettük, azért az tapasztalás kérdése volt, hogy az hogy viselkedik annó is. Csak ugye ezt már megszoktuk. Most kicsit más kell megszoknunk, és egyébként sok esetben akár a vegán életmódot folytatók, vagy akik rá vannak szorulva egészségügyileg ezekre a termékekre, azért ezeket kísérletezgetnek vele nagyon sokat, és az én párom is gluténérzékeny, és például ezzel a gluténmentes rendszerekkel való főzés, hát ez egy, ő azt szokta nekem mondani, hogy a gluténérzékenyeknek barátja a szemetes vödör, tehát hogy amikor ugye elkezdek egy-egy tésztát, vagy palacsintát, vagy nem tudom, kísérletezni egy rántással, vagy egy új lisztkeverékkel, hát azért enyhén szól vannak kihívások, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, és nem ússzuk meg a kísérletezés sem. Aztán ezért szoktak ezek a fogyasztók ragaszkodni utána egy-egy termékcsaládhoz, vagy egy-egy termékhez, mert az legalább bevált.
Az bejött, ugye ilyesmire mondja a Fábri, hogy régen nem volt allergia, mert kapsz két pofont, azt jól. A rádiókafés verziónak a végén a e-számokról beszéljünk egy picit. Ugye ők lettek a fekete bárányok egy időben, most már lehet, hogy mások felcsatlakoztak hozzájuk. Mi van ezekkel? Kell-e tőlük félni? Manipulálnak-e? Mire jók? Ízben, állagban, színben, eljárásban?
Az elszámoknak a története az onnan indul, hogy az volt a cél azzal, hogy elszámokat használjunk akár Európában, tehát több ország között összehangolva a rendszereket, hogy ugye egységesen tudjunk kommunikálni bizonyos akár vegyi anyagok kapcsán, tehát hogy az ugyanazt jelentse mindenki számára, mert előtte óriási káosz volt az élelmiszeriparban, hogy bizonyos vegyületeknek akár a formáira ugyanazt a leírás használt, hogy melyik a magnézium van benne, az többféle magnézium forma lehet, ugye ezek kémiai dolgok, de igazából ezt nem kell, hogy tudja a fogyasztó. Na most erre kitaláltak egy hát megoldásképp, egy elszámrendszert, hogy jaj, de jó, megoldottuk ezt a problémát. Na de ilyenkor lép be az a psziché az embereknél, hogy kódolva van valami, akkor biztosan óriási nagy probléma mögött, akkor biztosan akarnak csapni minket, valamit el akarnak titkolni.
Tehát ez egy táptalaj az összeesküvés elmélet.
Ez összeesküvés elméletre, igen. Egyébként egy felmérés, talán a Tét platform csinált egy felmérést, ami nagyon érdekes, és egy nagyon érdekes sztori van mögötte, hogy ugye megkérdezték kérdőívekben nagyon sok embert, hogy az első kérdésben, hogy kérdőív első részében volt egy ilyen kérdés, hogy fogyasztani olyan élelmiszert, amik C-vitamint tartalmaz. És akkor ezt természetesen, hát a 90% azt, hogy C-vitamin, hogyne, hát szeretnénk C-vitamint enni, azt ugye szeretjük, az a barátunk. Következő néhány kérdésre később volt egy olyan kérdés, hogy fogyasztani olyan terméket, amik aszkorbinsavat tartalmazna. Hát itt már jöttek a problémák, nagyjából 60% az embernek nem mondta, hogy igen, 40 meg az, hogy hát azt nem, mert hát az valószínűleg nem ismerték a szó jelentését. És aztán a végén volt a kérdőnek egy kérdés, hogy fogyasztaná olyan élelmiszert, amiben E300 van. És erre mindenki azt mondta, hogy nem. És ugye ezt kell tudni laikusan nézve, nem feltétlenül kémiailag, de laikusan nézve ez nagyjából egy vegyületcsoportról van szó. Tehát ugyanarról, tehát ugyanúgy kérdezhették, tehát az E300 mögött nagyjából az aszkorbinsav van, ami ugye C-vitaminként funkcionál a szervezetben. Tartósítószerként meg antioxidánsként használják. Tehát ha most azt mondom, hogy antioxidáns, akkor mindenki azt mondja, persze, kérek.
Kettőt.
Ha így van. Na most ennek van ugye egy fonák. Én azt szoktam mondani, hogy az elszámok egy része és egyfajta túlzott fogyasztása igenis káros tud lenni. Tehát például azért vannak olyan festékanyagok, vannak olyan, talán öt olyan színezék van, ilyen üdítőkbe szokták régen, most már egyre én kevésbé használni, mi például gyerekeknél, vagy arra érzékeny gyerekeknél hiperaktivitást okoz. Ezt egy idő után kötelező is volt ráírni a termékre, hogy hiperaktivitást okozhat. Tehát ez ötféle színezékanyag van, most nem tudom felsorolni.
Isten őriz, hogy felsoroljuk. Azt mondtad, hogy meg kell vizsgálni mindent kutatói szemmel, és ez, amit most mondtál itt a végén, hogy ezek a konkrét színezőanyagok ilyen és ilyen hatással járnak, úgyhogy ezeket a jövőben már nem használjuk, vagy kevesebbet használjuk. Ez egy elég logikus ív nekem ahhoz, hogy amit az elején felvázoltál, hogy először nézzük meg, próbáljuk ki, és utána a következtetéseket lehet levonni.
Elszámokkal kapcsolatban volt, azt hiszem, talán a Pécsi Egyetemen egy nagyon jó klinikai vizsgálati kutatás. Ilyen tumorfaktorokat néztek különböző tartósítószereknél, illetve ilyen kombinációkat vettek figyelembe. Nem akarok a tartósítószer nevekkel most alapvetően, hogy milyen kombinációkat néztek, de az volt a következtetés, hogy amikor szimplán nézték, csak egereken végezték a vizsgálatot, mikor szimplán csak a tartósítószer tették több hónapon keresztül az egyik félét, akkor ezek a tumorfaktorok nem nőttek meg a vérben. Abban a pillanatban viszont, ahol már kettőt vagy hármat fogyasztottak párhuzamosan, elkezdtek növekedni ezek a tumorfaktorok. Tehát itt igazán az lenne talán a következtetés, hogy önmagában nem az elszámokkal van úgy, ahogy a baj, hanem a mennyiségüknek és az egyszerre való fogyasztásuknak a mikéntjével, hogy szinte minden élelmiszereinkben, mert most honnan tudjuk, hogy mi megeszünk valamilyen felvágottat, abban is van, aztán utána megiszünk egy pohár üdítőt, abban is van, és az párhuzamosan rendszeresen megtéve, azzal nem dózingoljuk, vagy adagoljuk túl a szervezetünket.
Ebben valami pozitívval zárjuk ezt a részt, igen. Mondj valami jót.
Hát a jó az talán, hát talán remélem, hogy ezt így meghallják az illetékesek is, hogy ugyanúgy, ahogy a gyógyszereinknél, aminek ugyanúgy megvan a helye a rendszerünkben, nagyon fontos az végigcsinálni azt a kutatást, azt a 8-10-20 év kutatást, ami tulajdonképpen levetíti azt, hogy miről van szó. Nagyon fontos lenne az élelmiszereinknél olyan élelmiszereket összerakni, ártani, ami egy kicsit jobban például hangsúlyozza akár klinikai vizsgálatokkal a hatását, akár a diétáknak megnézni a hatásait. Ezek nagyon-nagyon sok nagyon pozitív dolgot fedezhetünk fel benne egyébként, a saját tapasztalatból mondom. Ez egy nagyon jó dolog.
Dr. Németi Erzsébet, élelmiszeripari mérnök, a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm én is neked a meghívást, és öröm volt itt lenni.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Zsókával a beszélgetést az online felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel az élelmiszeriparban rejlő manipuláció témája, az folytassa a hallgatását a beszélgetésünknek, de a Rádió Cafén itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.